házasság nem a szeretet, akkor már csak a falak tartják össze. A házasság az nem egy földi intézmény. Az buta beszéd, hogy minek a papír, minek egy szertartás, ezért, hogy jellé tegyük a szerelmünket a Szent Háromságos Isten belső életének jelévé. Hol kezdődik egy házassági válság? Jönnek ragyogó arcai kis házaspár, hogy gyereket várunk, hogy már megszületett a gyerek, bejelentik. Majdnem mindig elmondom azt, hogy gyerekek, egy dolgot ne felejtsetek el. Az édesanyja legszebb ajándéka a gyermeke számára, ha továbbra is jó feleség marad, és a férjnek is úgy lesz jó édesapa, hogy továbbra is jó férj marad.
Az előbbi gondolatok mentén beszélgetünk ismét Bíró László egykori katolikus tábori püspökkel, volt családügyi referens püspökatyával. Beszélgetésünk egy újabb lezárása a szeretet öröméről, a családról beszélgetve, amelyet már most felhívom a figyelmüket, januárban újabb részekkel folytatunk Bíró püspökatyával. A szerkesztő Fodor Endre vagyok, töltsük együtt a következő perceket.
Amit az Úr Jézus szánt nekünk feladatul, a kovász meg a só szerep, a hegyre épült város, vagy a világító toronnyá válás. Szóval az biztos, hogy ez nem megy könnyen. De amikor az ember észre fölismeri, hogy ez a hivatásunk, és ez a személyi központúságot bele tudom vinni a család életébe, prioritásokat kell választanunk. Mindig ezt mondom, hogy a prioritások a helyes fölépítése az, ami meghatározza az életünket.
Igen, de ezt föl kell ismerni, ez tipikusan a tyúk vagy a tojás kérdése.
De én azt gondolom, hogy ha komolyan veszük Jézus szavát, akinek a gondolkodás a személyi központú, azt nem lehet elvitatni. Önálló személy van, és nem dolog elsőlegesen. És ő szeretetről beszél. Ha fölismerjük Jézus tanításának a lényegét, akkor azt gondolom, hogy lassan-lassan mégiscsak megjelenik a család életben. Nekünk ez a prioritásunk, a személyi központoság. Tehát a valami nem kerülhet a valaki elé. Igazán, amikor azt mondjuk, hogy Urat, Istened imád, és csak neki szolgálj, akkor nem azt mondjuk ki, hogy a személy maradjon az első helyen, és a dolog kerüljön a másik helyre. És ha az Urat, Istened imád első részét megvalósítjuk, akkor nem valósul meg benne a fele barátod, mint önmagadat? Szóval nagyon sok okot lehetne, még mindig az okokhoz visszatérve, hogy hol kezdődik egy házassági válság. Jönnek ragyogó arcai kis házaspár, hogy gyereket várunk, vagy már megszületett a gyerek, bejelentik. Majdnem mindig elmondom azt, hogy gyerekek, egy dolgot ne felejtsetek el. Az édesanyja a legszebb ajándék a gyermeke számára, ha továbbra is jó feleség marad, és a férjnek is úgy lesz jó édesapa, hogy továbbra is jó férj marad.
Atya, és ilyenkor jönnek azért sorra a jóakarók kívülről is. Nagyszülők, ismerősök, barátok, jóakarók, vagy kevésbé jóakarók.
Én nagyon kérném így a rádió hullámhosszán keresztül is a házaspárokat, hogyha kettejükről probléma van, egy is szaladjon a maga szüleihez. Ugye a régiek szokták mondani, fiam, te szakasztottad szagógast, de a szülő nem tudja eltaszítani a gyerekét, nem is szabad. Tehát a szülő, még ha szavakban azt mondja is, hogy szagolgasd, még akkor is a pártján van a gyerekének. Ebbe biztosak lehetünk. Tehát a szülőt nem érdemes belevonni egy ilyen perpatvorba.
A példák. Bezzegők így csinálják. Bezzeg, mi ezt tanácsoljuk? Ők miért tudják? Nálunk ez miért nem működik? Ez az, ami azt hiszem, hogy egy válságban még előfordulhat egy házaspárnál. Súlyuk van ezeknek a mintáknak? Hogy más hogy tudja megoldani? Nyilván azt mondod erre, hogy persze, attól függ, hogy miről van szó, mi a példa, meg arról is, hogy kik mutatják ezt a példát.
azért én pesszimista vagyok néha, hogy a magyar bölcsesség, hogy nem minden arany, ami fénylik, az is igaz. Szóval amikor valaki jó kirakat rendező, szóval én azt látom azért az embereknek, hogy sokféle arcuk van. Van egy valóságos arcuk, és amit kifele mutatnak. És néha annyira megijednek ilyen, pont ilyen nagyon idealizált, hogy mondjam, eszményeknél, hogy azoknak megy, nekünk nem megy jobb elválni. Csak nem biztos, hogy ők mindent tudnak arról, ahol úgy látszik, hogy megy. Szóval a magyar bölcsesség megint az angyalok szárnya is összekosszom olykor. Tehát azért nem teszik ki a kirakatban mindig, hogy most éppen összekosszat az angyalok szárnya. Vagy éppen nehezen, vagy most közöttük a házas élet, annyi minden probléma tud lenni, amit nem mondanak ki, talán okosan. Tehát mikor ugye a felszínen megy a beszélgetés, és nagyon ideálisnak látszik, azért nem kell, szóval nem szabad azt elhinni, hogy a másik házasságban nincsen szenvedés is. Szóval azért a szeretet mindig önfegyelmet kíván. Mindig önfegyelmet kíván. Tehát valamelyik bíboros mondta egyszer egy ilyen családkonferencián, hogy jobb mindig újra kezdeni, mint újat kezdeni. És a mi egyházunknak a bölcsessége ez, hogy a házasság felbonthatatlan, ha egy ilyen krízis állapot jön, akkor ne azon gondolkodjál, most akkor váljok, ne váljok, hanem mi a megoldás. Ebbe az irányba menni. És a Jóisten megadja akkor a látást és a megoldást.
Nem kerülhetjük meg a válságnál az irgalmasságnak a kérdését, atya?
Nekem nagyon nagy élményem volt, és épp a házasságban nagyon gyakran látom, hogy Jézus Urunk mondja, hogy aki sokkal tartozik és sokat engednek el, az jobban fog szeretni. Szóval elengedés, elvenni, olyan szépen mondjuk a Szentmisében, Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit. Vannak egy házasságon belül olyan bűnök, hibák, amikkel nem lehet mit kezdeni, csak elvenni egymástól, megbocsátani. Nincs. Ezt teszi az Isten is velünk. Elveszi a bűneinket. Szóval van egy házasságtól is valójában nem lehet jóvá tenni. Megtörtént. Annak az emléke ott van, egy nagy sok trauma mindegyiknek, ha kiderül, ott egy dolog van csak a megbocsátás. Nagyon sokat idézem éppen a Ferenc pápának a Misericordiae Vultusával kapcsolatosan is, az irgalmaság arcakezdetű apostoli buzdításával kapcsolatosan is, hogy ő azt mondja, hogy a pillérek fölött a boltívet az irgalom tartja. A Leonardo da Vincinek van egy képe. Ő azt mondja, hogy a boltív két egymástól hajló gyengeség, ami erővé változik. És azt gondolom, hogy ez a boltívnek a középső záróköve, az mindig az irgalom. Az irgalom az, ami a másikat kiszabadítja a saját fogságából. Enélkül nincs házasság, mert biztos vagyok. Ugye épp a Ferenc pápának ezt a jelszavát nem idézzük eléggé, pedig sokat szoktam idézni, ez ugye a pápának a püspöki jelmondata, miserando atque eligendo, tehát megkönnyörülve és kiválasztva. De ez nem befejezett mellékni végeni megkönnyörült, hanem megkönnyörülő, miserando és eligendo. Tehát én azt gondolom, hogy a házasság szüntelen megbocsátás, irgalom és szüntelen döntés a párunk mellett. És ezt teszi, ez mélyíti el két embernek a kapcsolatát, és teszi olyan szépé az 50 meg 60 éves házassági évfordulókat. Hány miserando atque eligendo történik egy ilyen házasságban, még eljutnak az ilyen x éves házassági jubileumhoz. Én azt gondolom, hogy nagyon közös a kérdés, hogy megtetted, mert nem hiszem, hogy van pár kapcsolat, ugye megbocsátás nélkül. Szóval ami él, az mozog, ami mozog, az ütközik. És az ütközés az mindig fájdalom.
ehhez kapcsolódik a következő kérdésem. Óriási problémát feszegetek ezzel megint. Számszerűsíthető, hogy hányszor, egyszer, kétszer, háromszor bocsájt meg az ember, vagy pedig van vagy megbocsájtás, vagy nincs?
Utóbbi a válasz, persze. Hát ugye Péter apostolnak is megmondta Jézus, hogy hát hányszor kell megbocsátani, 70-szer, 7-szer, végtelen számban nincsen határa. Nincsen határa. Ez persze, többet nem bocsátok, meg nem tudom elfelejteni, meg minden, mondunk ilyen butaságokat, mert irgalomból élünk. Üdvösségét is ezért remélhetjük. Tehát itt azt mondom, hogy a hiszek ennek ez a passzusa, hogy hiszem a bűnök bocsánatát, óriási ajándéka a mi hitünknek. De ez ugye nem úgy működik, ugye Jézusnak van az a gyönyörű példabeszéde, amikor az Úr elenged a szolgának egy hatalmas adósságot, és ez a szolga, akinek vagyonnyit, adósságot engedtek el, a pár fillére tartozó szolgatását verni kezdi. Így nem működik. Tehát hiszem a bűnök bocsánatát, ha én is gyakorlom ugyanezt a magam szintjén. A szolga a szolga szintjén. Ez Jézusnak az üzenete. És mi néha, hogy mondjam, szeparáton nézzük az Isten irgalmát a saját irgalmunktól. Ez a kettő relatív. Tehát ha megértem azt, hogy az Isten megbocsát, elengedi, elveszi a bűneimet, akkor nekem is ezt gyakorolnom kell.
Szükséges rossz a válság egy házasságban?
Nem tartom annak. Tehát a válság az egy nagy tisztállátást ajándékoz, ha mind a kettőben megvan a vágy az újrakezdésre. Én nagyon sokszor elmondom ezt az igazságot, hogy a krízis meg a szansz ugyanaz. Tehát a krízisnél mélyebbre nem lehet kerülni, ezt annyiszor megértem házaspárokkal, nagyon sötét helyzetek, amikor nem látszik a megoldás, az ember mint maga is néha kételkedik, hogy lesz itt megoldás, és mind a kettőben ott a vágy az újrakezdésre, és pontosan tudja mindegyik, hogyan asszisztálta ez a válsághoz, és ez a tisztánlátás megújítja a házasságot, és szebbé válik a házasság. Én ezt szoktam mondani, van ebben hasonlóban valami sántítás, hogyha egy madzag elszakad és összecsomózzuk, akkor a két végpont közelebb kerül egymáshoz. Igaz, hogy ott egy csomó, de a két végpont közelebb van egymáshoz. Annyi sok szép újrakezdést láttam életemben, tartós újrakezdést, ahol boldogan élnek, mi meg nem halnak. És nagyon hálások azért egymásnak is, a kívülállónak is, hogy annak idején hittem abba, hogy újrakezdhető.
Végezetül az Amoris Laetitiában Ferenc pápa felveti az egyháznak a szerepét a válságok megoldásában.
Igen, tehát én mindig ezt az elvet hangsúlyozom, hogy pápánk is mond, hogy a szemét irgalommal, az eseményt igazsággal. Tehát a szemét mindig irgalommal. Vagy a másik, amit a Szent Atya mond, hogy az embereket az úton kell szeretni, ahol éppen vannak. Ez sokszor a családban is így van. Egy asztalnál ül ilyen is olyan gondolkodású, ilyen is olyan magatartású ember, mert vérrokonok vagyunk. Ott ülünk egy asztalnál, és szeretjük egymást az úton, ahol éppen van. Persze, az biztos, hogy fontos, hogy olyan úton menjen, ami jól van föltáblázva a másik. Tehát abban segítsünk, hogy mi számunkra a helyes út, hogy tisztálláson, de az embereket éppen ott kell szeretni, ahol vannak. Egy nagyon nehéz kérdés ez, hogy a kudarcot vallott szeretet, tehát aki nem tudja tükrözni a házasságában a Krisztus szeretetét, a párja fele, a külvilág fele, hogy ne érezze magát az egyházban ugye másodrendű állampolgárnak, és mégis az elveket meg ne adjuk föl. Tehát a házasság félbonthatatlanságát őriznünk kell, mert ezt Jézus akarja, mert a szeretet igazságából fakad. Amikor két fiatal szerelme beérik, akkor egyik legszebb a fiú azt mondja, hogy ide figyelj, én feleségül vesztek téged, de szeretném a templomba esküdnénk. Mit jelent ez? Egy papírt, vagy többet? Igazán a templomi esküvőnek a lényege meg nem fogalmazottan. Ezt kéne mondani a fiúnak. Én téged annyira szeretlek, hogy egy életen köröztül szeretném neked bemutatni a szentháromságos Isten személyei hogyan szeretik egymást, és Jézus Krisztus hogyan szereti az ő egyházát. Ferenc pápa mondja, hogy a házasság szentsége az a szentháromság ikonja. Egy jó elvont fogalom. Ha a görögkatolikus kollégákat megkérdezném, ők nagyon szépen beszélnek az ikonról. Az ikon ez nem egy szent kép. Az ikon az megelevenítő emlékezés. A régi ikonfestők azok térden állva, böjtölve, imádkozva festették meg az ikont. Ők nem akartak egy idillikus eseményt megörökíteni, hanem szerették volna megjeleníteni azt az üftörténeti eseményt, amit ábrázolnak. Mi latin katolikusok szóval nem értjük, hogy az ortodoxia, a görög katolikusságnak miért olyan fontos megérinteni az ikont. Ők majdnem úgy tisztelik az ikont, mint ahogy mi az oltári szentséget. Az megjelenítő ábrázolás. És ez a házasság szentsége is.
És ezt úgy is értsük, hogy nem egyfajta idealizált valamiről beszélünk, hanem a dolog egyszerűségében
ez a lényege. Ez a lényege. És ezért a Ferenc pápának az a megfogalmazása, amit persze már korábbi pápák is használtak, hogy a házasság szentsége, az a szentháromság ikonja. Ezt nagyon-nagyon szem előtt kéne tartanunk. Elvonnak tűnik. Mit mondunk mi a szentháromságról? János apostol levele ezt mondja. Isten a szeretet. Ha a szentháromság személyei között megállna a szeretet, az atya már nem szeretné a fiút, a fiú nem szeretné az atyát, az atya és a szentélyt nem szeretné a fiút, akkor minden összedőlne, az egész lét. Ugyanígy, ha a házasság nem a szeretet, akkor már csak a falak tartják össze. Jézusunk azt mondja, ami az atyái az enyém, a házasság a megosztás szentsége. Mindent megosztunk egymással. Minden lelki rezdülésünket, minden érzésünket, minden szomorúságunkat és örömünket. És amikor ez megszűnik, ez a megosztás, akkor már nem igaz az, hogy ami az atyái az enyém, ami az enyém az atyái.
De ugye ez feltételezi, hogy az én helyett ott van, ami...
Pontosan. A harmadik Jézusi megfogalmazás, amit szeretek idézni, hogy mi is a házasság szentsége. Ő azt mondja, én az atyában vagyok, és az atya bennem van. Nem azt mondja az Úr Jézus, hogy én belesemmisültem az atyába. Én vagyok benne. És az atya nem nyeri le a fiút. A fiú, az atya az atya. Sok nagyon békésnek látszó házasság van, ahol egyik már lenyelte a másikat. A házasság ideálisan a Szent Háromság ikonja. De ez nem egy idea, hanem egy realitás. Két ember elindul, hogy megjelenítse ikonszerűen egymás a születendő gyermekek számára magát, a Szent Háromság szeretetét. A házasság az nem egy földi intézmény. Az buta beszéd, hogy minek a papír, minek egy szertartás, ezért, hogy jellé tegyük a szerelmünket a Szent Háromságos Isten belső életének jelévé. Azt mondja Ferenc pápa, nem a férfi a Szent Háromság ikonja, nem is a nő, hanem a férfi és a nő együtt, mint a Biblia mondja, a Szent Háromság képmása, az Isten képmása. A másik fontos szó az, hogy megjelenítjük egymásnak, aki a házasságban él, Krisztusnak az egyház iránti szeretetét. Krisztus, mint főlegény, úgy szereti az ő mennyasszonyát, az egyházat, éppen nagypénteknek a titka, hogy életét adja érte. Teljesen odaadja magát érte. Tehát Jézusunk nem alamizsnálkodik a szavaival, a tetteivel, önmagával, önmagát adja értünk.
És egyféleképpen ez nem egy feláldozás, abban a szó igazi.
Valójában nem ajándékozás. Tehát nem egy mártíromság, hanem ajándékozás. Nagyon sokszor látom ezt, és szoktam is mondani, hogy ne sajnáld magadat. Sokszor az, hogy a férj föláldozza az életét, a családjáit, feleségét elsőlegesen, vagy fordítva, ezt mártíromságnak éljük meg. Nem. Tulajdonképpen gondoljunk bele, hogy milyen rossz lenne, ha nem lenne kiért élnünk. Egy magános embernek a szavát hallom, tudod, milyen rossz az, amikor nincs kiért kitakarítanom a lakásomat, nincs kiért főznöm, nincs kiért szépíteni magamat. Igen, ez a magány, ez mártíromság. De hogy van kiért élnem, az örömteli valóság. Erre vagyunk megteremtve.
Atya, de ez a van kiért élnem, és ennek a megélése, a házasság szentségének a megélése, az egyfajta, ki kell, hogy mondjam, aztán lehet, hogy azt fogod mondani, hogy rossz ez a szó, de próbatétel elé állítja házaspárokat akkor, amikor a médiában, a környezetükben nem ez az eszményi, nem ez a valóságában megélt házasságnak a példája az, ami szemük előtt.
Igen, jó a kérdés. Sokszor találkozom újságíróknál ezzel a kérdéssel, hogy mit ad az egyház a házasságnak? Alapvetően Krisztus eszményét. Aki azt mondja, nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Egy én központú világban Jézus újra meg újra meghirdeti a te központú világot, a te központú szeretetet. De van-e más szeretet, mint a te központúság? Szóval pontosan itt ütközik a mai világon a házasság szentsége. Hogy én központúan akarok élni, vagy te központúan élek.
Kedves hallgató, remélem jövőre is figyelemmel kíséri majd a beszélgetéseinket. Szeretném jelezni, hogy januártól újabb részekkel folytatjuk Bíró László egykori családügyi referens püspökkel, a szeretet öröméről, a családról gondolkodva. Ebben a reményben kívánok Bíró László atyával együtt nagyon boldog, kegyelemben gazdag új esztendőt valamennyiüknek. Viszont halásra 2023-ban. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
Otthon a családban. A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
Híreink következnek.